Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyámtól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az igehirdetés alapigéjét. Máté evangéliumából olvasom a 21. fejezet első 11 versét a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötözött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamáron ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik, oda vezették a szamarat a csikójával együtt. Ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsanna a Dávid fiának, áldotta ki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: kicsoda ez? A sokaság pedig ezt mondta: ő Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hadd nyissam meg kicsit rendhagyóan a mai igehirdetést, mert vannak itt most hittanosok közöttünk, meg konfirmandusok. Hadd kérdezzem meg őket, hogy milyen ünnep van ma. Lehet nyugodtan mondani, aki tudja, hogy milyen vasárnap van ma, az nyugodtan bekiabálhatja. Mondjad. Mondod? Nem mondod? Zsejke? Advent első vasárnapja. Tökéletes. A mellékelt ábra mutatja, meg van gyújtva az első gyertya, úgyhogy már biztos, hogy Advent első vasárnapja van. Na de a történet, amit most felolvastam, az melyik ünnephez kötődik? Ezt tudja valaki? Nem, ez nem karácsonyhoz kötődik. Húsvét, így van, ez világ vasárnapnak a története. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Most akkor össze vannak keverve az ünnepek, hogy Advent első vasárnapján világ vasárnapból prédikál a lelkész. Én reggel beszórtam ide a templomba egy-két kis papírcetlit, hogy ezt a testvérek utána mire használják, azt mindenkire rábízom. Lehet könyvjelző vagy gyújtós, vagy el lehet rakni emlékbe, bár olyan nagy művészi értéket nem képvisel. Ezen a kis cetlin nagyjából mindenki azt látja, hogy egy adventi koszorú szépen lassan átfordul egy tövis koszorúvá. És fölötte pedig angolul fel van írva, hogy this is the season, this is the reason, amit én ilyen nagyon pongyula a magyar fordításba oda pénteltem, hogy ez a szezon, de ez az indok, ez az ok. Az evangélikus teológia az mindent a kereszt felől olvas. Advent első vasárnapját, a karácsonyt is a kereszt felől olvassuk, mert valójában az egész történetnek az a lényege, hogy jön értünk az Isten, jön értünk a Krisztus. És nem mindig úgy, ahogy mi azt gondoljuk. Miért nem ismerik fel az ókori zsidók a messiást? Mert nem a messiást akarják látni, hanem a saját elvárásaikat szeretnék beteljesíteni. Hittanosok, mit jelent az advent szó? Ezt nagyjából harmadik osztályban már szerintem említettük. Konfirmáción elhangzott pénteken. Dorka? Így van, eljövetel. Adventus Domini, az Úr eljövetele. Körülbelül a 4. századtól ünnepeljük ezt az ünnepkört karácsony előtt. És az az igazság, hogy ez az új érkezését jelenti, nem pedig a várakozást. Amit nagyon sokszor ösztönösen egybekötünk, hogy az advent a várakozás ideje. És ez igaz a tekintetben, hogy a karácsonyt várjuk. Na de, hányszor visznek bennünket félre a várakozásaink? Biztos volt a testvéreknek az életében már olyan alkalom, ha máskor nem, akkor mikor udvaroltak valakinek, hogy elképzeljük, hogy milyen lesz az, amikor odaér hozzánk az, akit mi várunk. Hogy hogyan fogom köszönteni, hogy hogyan fogom megölelni, hogy hogyan fejezem ki a szeretetemet, hogy mennyi minden jó dolgot fogunk majd együtt csinálni a hétvégén. És aztán, amikor odaér az az illető, az a valaki, akkor azért nem teljesen úgy alakulnak a dolgok, meg nem teljesen úgy jönnek ki a szavak a szánkból, meg nem mindent tudunk ugye az izgalom közepette hangsúlyozni, meg elmondani, és más irányba, és más irányokba is elfolyhat a találkozás. És nem az valósul meg, amit mi vártunk, amit mi elképzeltünk a várakozás során fejben, hanem valami teljesen más. Ami nem biztos, hogy baj, mert lehet, hogy úgy természetes, de azért sokszor tudunk megcsalatkozni a saját várakozásaink miatt, magunkban, a másikban, az életben. És azt gondolom, hogy meg tudunk csalatkozni az Istenben is a várakozásaink miatt, ha valami olyat várunk az Istentől, amit az Isten nem fog betölteni. Amit az Isten nem fog megadni. És nem azért, mert az Isten gonosz lenne, vagy kegyetlen, hanem mert a maga szent akarata, a maga kegyelme és irgalma szerint nem azt a várakozást kell betölteni. Sokszor prédikáltunk már róla, meg bibliaórákon is sokszor szóba jön, de ismétlés a tudás anyja. Az Ószövetség proféciái alapján a zsidók egy olyan messiást vártak, aki vagy hadvezér lesz, és akkor katonailag rendet lak az országban meg a környékén, vagy király lesz, és helyreállítja a dávidi királyságot, társadalmilag, gazdaságilag, politikailag, vagy pedig egy próféta lesz, aki megrendszabályozza a papokat, vagy a három valahogy jegyben. Erre jön a názáreti ácsfia. Ráadásul Szamárháton. És a történet nem ott kezdődik, hogy Szamárháton egy igavonú állatnak a hátán bevonul Jeruzsálembe, hanem ott kezdődik, hogy megszületik Betlehem istállójában. Na most asszony testvérek, akik adtak már életet gyermeknek, gondolom én naívan magamban, hogy sosem vágytak arra, hogy ezt hadd tegyék meg egy istállóban. Mert hogy ez nem ennek a helyszíne, finoman fogalmazva. És akkor így jön az, hogy hogyan várjuk mi az Istent? Mit várunk mi az Istentől? És mennyire meglepő az, amikor ő egyszer csak megjelenik, megszületik egy istállóban. Ez azért nem feltétlenül a mi váradalmainkat hivatott betölteni. De ez nem azt jelenti, hogy ne, az Isten jönne hozzánk. És azt gondolom, hogy amikor advent első gyertyáját meggyújtjuk, és elindulunk a karácsony felé, a bűnvallás és bűnbánat lila oltárterítőjével, és a gyönyörű fényekkel és készülődéssel, akkor azt gondolom, hogy egy picit el kell végezni azt a lelki munkát, és felmérjük magunkban azt, hogy mi hány váradalommal vagyunk az Isten felé, és hogy ezek a váradalmak mennyire helytállóak. Vagy mi van akkor, hogyha az Isten a mi váradalmainkon kívülről cselekszik, pontosan úgy, ahogy a Krisztusban ezt megtette, az istállóban, meg a szamárháton, meg a keresztben. Nem a zsidók váradalmait betöltve, de egyébként az ószövetségi proféciáknak maximum eleget téve. Ácsként, mezei embernek kinéző férfiként. És ez azért érdemes egy picit tisztázni, mert az Úr érkezése, meg a mi váradalmaink, azok tényleg nem mindig egy síkon mozognak. De az Úr érkezése, az Úr velünk való találkozás, az biztos, hogy változtat rajtunk valamit. Hadd mondjak pár szívemnek kedves bibliai példát. Én nagyon szeretem a Samária asszonynak a történetét, mert hogy abban a történetben az ókori zsidó társadalom minden nyomora benne van. De és nem félreértés, nem a nyomor miatt szeretem ezt a történetet, hanem amiatt, hogy Jézus hogyan oldja fel ezt az emberileg lehetetlen helyzetet. Hogyan indul az egész történet? Ott van az asszony a kútnál, és Jézus odalép, hogy adj innom, mert hogy szomjas. És ez már önmagában véve egyébként egy szép gesztus az Úrtól, mert hogy ez az asszony samáriai, ráadásul parázna, tehát a zsidó szempontok alapján mindenféleképpen kirekesztendő. Egy hithű zsidó valószínűleg szóba se állna vele, nem hogy inni kérjen tőle, inkább szomjan hal. A mester meg odalép, és elkezdi a beszélgetést. Adj innom. Ő kér. Megjelenik, mint a kérő. Az ezer arcú Krisztus, és ebből a beszélgetésből, amiből aztán szépen lassan kiderül, hogy mennyi probléma van ennek az asszonynak az életében, hogy hány törvénytelen kapcsolaton van már túl, hogy hány villogot sütöttek már a fejére, hogy akivel most él férfi, az valójában nem is a férje, és ez mennyire egy fenntarthatatlan etikai helyzet a kor viszonyai között. Ez az asszony nem összetör, hanem szépen lassan a vezetést kap az élet forrása felé. Szépen lassan szembe találja magát egyébként tényleg bűnös emberként a kegyelemmel és az irgalommal. És Krisztus nem morális ítéleteket kezd el a feje fölött csattogtatni, hanem megtalálja az embert, aki vágyódik az Istennel való közösségre. És utána ez az asszony változik. Ebből a találkozásból, ami egy teljesen váratlan szituáció, és valójában csak abból indul ki, hogy vizet mer a kutnál, egy teljesen új alapot kap az élete. Teljesen más irányba indul el, vagy tanítványok. Mindegyik őket máshogy szólítja meg az Úr. Valakit a halászháló mellől hív el, valakit a vámszedőasztal mögül, és utána ezek az emberek 3 éven keresztül követik, tanulnak tőle. Valójában nem vastag dogmatikai könyveket és a végén záró szigorlatokat abszolválva, hanem az Istennek a közvetlen irgalmát és szeretetét. És egyikőjük sem marad olyan, amilyen volt. Egyikőjük sem marad az az ember, aki azelőtt volt, hogy találkozott volna a Krisztussal. Mert változnak is. Valószínűleg nem várta Péter, mikor felkelt és kiment a Genezáret tavára, hogy aznap ő tanítvány lesz. Valószínűleg Máté, mikor beült a vámszedő asztal mögé, nem úgy ült be, hogy na, ma biztos találkozok a Messiással. Mert hogy valójában ezek a tanítványok sokáig nem is tudják, hogy ők a Messiás tanítványai. De változnak. És akkor hadd mondjak még egy példát, amit érdemes egy picit végig gondolni, már csak a tekintetben is, mert samáriai asszony meg a tanítványok előbb-utóbb valószínűleg felfogják, hogy kivel találkoznak, a főpapok nem biztos. És hogy milyen izgalmas, hogy hogyan szólítja, vagy milyen pozícióban van a főpapok előtt Krisztus a passió történetben. Őt vádolják. Az asszonyhoz odalép a mezei ember arcában, a tanítványokhoz odalép a vándortanító arcában, a főpapok elé oda tud lépni a vádlott arcában. És végig ő fogja valójában a kantárszárat, és ő irányít, annak ellenére, hogy úgy látszik, hogy nem ez történik. És milyen izgalmas ez a találkozás. Az evangéliumok nem említik Gamaliel nevét, az apostolok cselekedete viszont beszámol róla. Az 5. fejezetben, amikor felmerül a keresztény üldözés megfogalmazása, akkor Gamaliel az egyetlen egy a főpapok közül, a Sanhedrin elnöke, a vének tanácsának az elnöke, Kajafás mellett, aki azt mondja, hogy ne, engedjétek el ezeket az embereket, hagyjátok őket békén, mert hogyha nem Istentől jön ez a kezdeményezés, akkor úgy fognak járni, mint az összes többi álmessiások ezeddig. Ha meg az Istentől jött, akkor ti most az Isten ellen lázadtok, és az Isten ellen harcoltok. Nem tudom, hogy Gamaliel megtérte, vannak egyházi legendák rá vonatkozóan, de az a helyzet, hogy ezek sajnos egyház történeti szempontból megbízhatatlanok. Az viszont biztos, hogy változik, és miért merem ezt mondani, hogy változik? Azért merem ezt mondani, mert amikor a főpapság eldönti Jézus kivégzését, akkor ott ugyan Kajafás van csak megnevezve az evangéliumok legtöbbjében, de a főpapság ebben a kérdésben egységes. Tehát Gamaliel, aki ekkor már ott van a Sanhedrinben, nem szólal fel Jézus megfeszítése ellen, de a tanítványaiért már igen. És akkor mi ez az egész, amiből ebből így le lehetne vonni valami konklúziót? Az, kedves testvérek, hogy a Krisztussal való találkozás, az mindegyikünket változtat. Az nem hagy bennünket úgy, ahogy voltunk. Az nem mindegy, hogy ezeket a találkozásokat mi felismerjük és tudatosítjuk-e. Mert ha bebújunk a váradalmaink mögé, akkor a váradalmaink nagyon sokszor vakká tesznek bennünket a Krisztus munkájára. Arra a lelki munkára, amit a mai napig végez bennünk és közöttünk. És ott van a találkozásokban, beszélgetésekben, Isten tiszteleti alkalmakban, közös imádságokban. Én nagyon sokszor gondolom azt, hogy hétköznapi helyzetekben, amikor úgy tudunk megbocsájtani és irgalmat gyakorolni, hogy az ember nem is tudja, hogy honnan van hozzá lelki ereje vagy indítatása. Ezekkel a találkozásokkal mit kezdünk? Vakok vagyunk rájuk? Vagy merjük benne felismerni a Krisztust, elengedni azt, amit mi vártunk, és elfogadni azt, amit mi kapunk. Amikor elindulunk advent első vasárnapján a gyertyával, meg a gyertyagyújtással karácsony felé, akkor érdemes talán ezt egy picit magunkban végig gondolni, hogy mi az, amit mi vártunk az Istentől, vagy várunk az Istentől, és mi az, amit egyébként megkapunk. És az, amit kapunk, az hogyan formál, hogyan hat ránk, hogyan változtat, hogyan alakítja az életünket, a gondolkodásunkat. Mert azt gondolom, hogy ez a lényeg. A keresztény ember az azért keresztény, mert ez nem egy heti egy órás cselekedet, hanem ez egy folyamatos lelki munka. Mindegy, hogy mikor kezdjük el, hogy hány évesek vagyunk, amikor ebbe az egészbe belecsöppenünk. De a lényeg az, hogy a Krisztusból változunk. És ez egy olyan lelki munka, amit azt gondolom, hogy nem spórolhatunk meg, és amiről kell beszélni, mert lehet, hogy a világ nagyon sokszor nagyon egyszerű és kedves és szép üzeneteket vár. De az élet bonyolult. A keresztény élet is bonyolult. Az Isten hit megtartása és az Isten kapcsolat is bonyolult. És le lehet butítani sok mindent, kedves testvérek, egybites üzenetekre, csak az alternatív valóságokkal az a baj, hogy azok nem léteznek. Az a valóság, amiben mi létezünk, az viszont az a valóság, amiben jön hozzánk a Krisztus. A váratlan találkozásokkal. És váratlanul valami teljesen újat indít és újat formál. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, indíts el bennünket ma az adventi úton, a bűnbánatnak az útján, de közben figyelmeztes bennünket, hogy a bűnbánatunk túloldalán ott van a te bűnbocsánatod, a te irgalmad, a te kegyelmed, váratlan húzásokkal, huszárvágásokkal elénk lépve megmutatod a te szeretetedet és irgalmadat, és valójában a feltámadás reménységét helyezed elénk, hogy lássuk. A mi életünk az nem alaptalan és nem céltalan, hanem a veled való közösség, az iránya, a célja, a meghatározója. Amen.